Kedves gyülekezet! A mai alkalommal bízom benne, hogy egy általatok nagyon jól ismert bibliai szakaszról szeretnék szólni, János evangélium a 17. fejezetéről, amit úgy neveztek el a protestáns hívők, hogy Jézusunk főpapi imája. Egy kicsit talán a körülményeket hadd előlegezzem meg, hogy miért is nevezik ezt főpapi imának. Hogy a főpap emberek közül választatván kell, hogy legyen. A főpap az, aki közvetlenül az Istenhez fordulhat, például az Ószövetségi Szent Sátorban évente egyszer a Jom Kipur ünnepén mehetett be a Szentek Szentjébe, az Úr trónszék elé. És az igazi főpap, az igazi templomban az majd Jézus Krisztus. De most még nem kezdte el a főpapi szolgálatát, de az értünk való közben járó imáját elmondja. Ha valaki ismeri ennek az imának a tartalmát, szövegét, az tudja, hogy itt tulajdonképpen semmi újat nem mond Jézus. A legtöbb gondolatot éppen az ima elhangzása előtt, még az utolsó vacsora termében kezdi el János evangélium a 13. fejezet végétől a 14-15-16. Fejezetekig, az úgynevezett búcsú beszédeiben mondja el a gondolatait az apostoloknak, hogy amikor majd éri őket a krízis, amire nem számítanak, hiába beszélt előre nekik Jézus, hogy ő meg kell, hogy halljon, és majd föltámad és felmegy a mennybe, ezt nem értették meg, és nem is igazán akarták elfogadni. De amikor majd ebbe a helyzetbe kerülnek, hogy nehogy elveszítsék a hitüket, nehogy valahogy félre menjen teljesen az életük, ezért bátorítja, erősíti őket. És amikor mindezeket elmondja, akkor ezt olvasom a 17. fejezet első 3 versében. Ezeket beszélte Jézus, és felemeli szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én azt hiszem, hogy János evangélium a 3. fejezet 16. verse után ez is az egyik legfontosabb kijelentés, amit Jézus elmondott. Tulajdonképpen nagyon leegyszerűsíti, hogy az az örök élet, a zsidók nem erre gondoltak. Sőt, félek tőle, hogy ma is keresztény emberek sokassága nem erre gondol, mert még elkezdi sorolni, hogy még milyen feltételei vannak az örök életnek. Akár még a perfekt bűntelen állapot elérése, vagy bármi más. Jézus azt mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Érdemes megragadnunk ezt a kifejezést, hogy megismerjenek téged. Máté evangéliumából két kijelentés jut eszembe, amikor ez a megismerés szónak az igazi tartalmát szeretném megérteni. Az egyik a 25. fejezetben található. Ott olvasunk a fejezet első 13 versében a kétféle szűzről, a 10 szűzről. Mind a 10 elszunnyad, de 5-nek van tartalékolaja, 5 pedig nem gondoskodott arról, hogy legyen tartalékolaja. És ezeknek, akik elmentek olajat vásárolni, amikor jött a vőlegény, és visszajönnek, és bekéreckednek, akkor ezt mondja a 12. versben. Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Jó, hát ez egy példázat. A vőlegény nem ismerte azokat a szűzeket. De tudjuk jól, hogy a példázatnak igazi jelentése van, hiszen itt a vőlegény nem más, mint Jézus. És nem más, mint az az Úr Jézus, aki megígérte, hogy visszajön értünk, készül a mennyegzőre, eljött az ő mennyasszonyáért, az egyházért, és ezek szerint valakiknek az egyházból azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Szeretnék föltenni egy kérdést. Létezhet az, hogy az Isten nem csak, hogy az ő benne hívőket, De a nem hívők közül van valaki, akit az Isten nem ismer? Ez lehetetlenség. Akkor itt nyilván valami más értelme van ennek a megismerni kifejezésnek. És az a döbbenetes, hogy amikor Máté evangéliumában a hegyi beszéd végén Jézus figyelmezteti a hallgatóságát, hogy azért nagyon vigyázzanak az evangéliummal, itt mondja majd el a kőre épített ház, sziklára épített ház, illetve a homokra épített ház példázatát, meg már előtte is beszél a hamis evangéliumról, hamis tanítókról, akkor a következőket olvassuk a Máté evangélium a 7. fejezetének 21. versétől. Nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyem be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ugye milyen feltűnő, hogy itt is a megismerni kifejezést használja Jézus, és itt súlyosan terhelően mondja nekik, hogy sohasem ismertelek titeket. Ugyanaz, mint az öt szűznek. Tudjuk, hogy a szüzek, visszatérve arra a példázatra, olajlámpással mentek a vőlegény elé, tehát nyilván volt olaj a lámpásukban. Az olaj a Szentlélek jelképe, a lámpás, a világító eszköz pedig a Szentírás jelképe. Ők sem a Szentlélek nélkül olvasták az igét. Tudták, hogy a Szentlélek kell ahhoz, hogy ők megértsék az igét. Mert különben olaj nélkül mentek volna ki, de nem az olaj nélküliség volt a probléma, hanem a tartalék olaj hiánya. Ezek pedig azt mondják, hogy Uram, a te nevedben, nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben űztünk ördögöket. Eszembe jut Júdás. A mai délelőtti tanulmányunkban az egyik példa éppen Júdásé volt. Elég súlyos, negatív példa. Amikor kiküldte a 12 tanítványt Jézus, és elmondták, hogy hallgattak a mi szavunkra még az ördögök is, emlékeztek rá, amikor beszámolnak a tanítványok. És az emberek elfogadták, aki elfogadta a tanítást, evangelizáltak, betegeket gyógyítottak. Júdás nem? De! Júdást a Szentlélek tudta vezetni, irányítani. Pedig Júdásban már akkor bent volt az ördög, csak még nem véglegesen. Már akkor érlelte magában a gondolatokat, hogy majd ezt meg azt kéne csinálni. És ismerjük a történetét, nem akarom részletezni. Tehát valami olyasmi van, mert mind a 10 szüzek, megint erre a példázatra hivatkozva, tehát mind a 10 olyanok, hogy nem fertőztették meg magukat idegen tanításokkal. Tehát tanítás terén rendben volt minden, patent. De mi ez a tartalék Szentlélek? Azt mondja az Úr Jézus, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ezért azt mondja nekik a Máté evangélium a 7. fejezetében, és a 25. is, távozzatok tőlem, mert nem voltam veletek soha közösségben. Nem voltunk egyek. Lehet, hogy azért volt kevés az olaja az öt szűznek, mert hamarabb várták Jézus eljövetelét? És nem gondoltak arra, amire Jézus figyelmeztet a Máté 24-ben, nem tudhatjátok a napot és az órát, ezért vigyázzatok, és legyetek készen, mert ez a két kifejezés a leghangsúlyosabb abban a beszédben. Lehet, hogy ők jobban tudták, mikor jön el Jézus, és kiderült, hogy se tudják jobban, és ezért nem volt tartalékolajuk. Lehet, hogy hóruk keresztények voltak. Előttük van egy projekt, gyerünk, megcsináljuk. Aztán utána, hétköznap, mit csinált otthon a feleségével? Hogy bánt a gyerekével? Csak szombaton tud viselkedni? Na, tehetünk föl sok kérdést, nem ez a lényeg ebben. Visszatérve János evangéliumához, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, közösségbe legyenek veled, és velem. És elfogadják azt, akit küldtél, az Úr Jézus Krisztust. Figyeljétek tovább a szöveget. Én dicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Nagyon sok mindent megérthetünk ebből az igéből. Hiszen azt mondja, én dicsőítettelek téged ezen a földön. Igen, Jézus dicsőítette a mennyei Atyát. Ezért mondta, hogy nem én cselekszem, amit látok cselekedni az Atyánál, én csak azt cselekszem. Én dicsőítettelek, most te dicsőíts meg. Milyen dicsőségről van itt szó? Amit a világ létele előtt megvolt Jézusnak. Mi az, amit Jézus ott hagyott a mennyben, amikor emberré lett? Ez a dicsőség. Ezt egyszer sem vette vissza, amíg itt élt a földön, egészen a kereszt halálig, sőt még utána sem. Mert az a dicsőség, ami Jézust körülvette a mennyben, az majd csak mennybe menetele után, a templomban való beavatás után következik be. Az, hogy közben megjelent dicsőséges formában, a megdicsőlés hegyén, megjelent a Szentlélek galambformájában a kerességekor, a mennyei atya szózata, az nem az a dicsőség, ami a világ létele előtt volt a mennyben. Ez bizonyítja, hogy Jézus létezett a világ létele előtt. Igaz, hogy mondja a Szentírás, hogy született, de ez nem annyit jelent, hogy megszületett. Megszületett Betlehemben az emberélet Jézus. De ő neki, az ő életének nincs kezdete, és természetesen nincs vége. De nagyon fontos dolog az, amit ezután olvasunk. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál. Tiéd voltak, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Figyeljetek, hogy már érezhető ebben a gondolkodásban, ebben a megnyilatkozásban az, hogy nem ezeknek az embereknek az igyekezete vitte őket oda Jézushoz, hanem az atyáé voltak, mert Istené mindenki, és az atya vezette oda Jézushoz. Hogy Jézus végig úgy élt itt emberként a földön, hogy mindenben az atyára támaszkodott, az atya vezette az életét. És azt mondja, hogy nekem adtad a világból. Tiéd voltak, és nekem adtad azokat. Az első kifejezés itt a 6. versben, hogy megjelentettem, ez érthető úgy is, és nyugodtan fordítható úgy is, hogy megjelenítettem a te nevedet. És így úgy érezzük, hogy sokkal több. Tehát Jézus az életével itt a földön kézzel foghatóvá tette, hogy milyen lenne a mennyei atya, ha ő lenne emberré. Mert Jézus küldetésének az egyik legfontosabb feladata, célja volt, hogy az Isten nem igazán ismerő embereknek bemutassa, hogy milyen az Isten. Ha Jézus úgy jelent volna meg itt a földön, hogy a teljes dicsőségében, akkor senki nem tudott volna ránézni. Ha mérsékelt dicsőségben jelenik meg, akkor senki nem úgy nézett volna rá, mint egy közülük való. Ezért erre a teljes istenségére Jézus, mint egy fátyolt vette rá a 4000 éve legyengült emberi természetet. Annak minden hozadékával együtt, kivéve a bűnt. Nézzük tovább. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled valamit nékem adtál, mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Ha a 16. fejezetet olvassuk, a vége felé derül ki, hogy végre megértik a tanítványok, hogy ő az atya küldötte, pedig hányszor és hányszor mondta már korábban, nem? És azt mondja, most tudták meg. Én ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéid. És az enyémek mind a tiéid. És a tiéid az enyémek. És megdicsőítetem ő bennük. Megint ezt a gondolatot hadd ragadjam ki, hogy megdicsőítetem ő bennük. Tehát, értitek? A hit általi megigazulás precíz, pontos megfogalmazása. Mi ha minden időnk, erőnket összeszedjük, és teljesen jó már az irányultságunk, és mindent tökéletesen tudnánk tenni, mi akkor sem tudnánk az isteni dicsőséget elérni, az isteni jellemét elérni. Nem tudnánk tükrözni. Erről az egyik leghíresebb önmegváltó, Pál apostol, így beszélt magáról, Filippi levél 3. fejezetében. Törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Hát erre már nekünk is csettinteni kellene, nem? Hogy egyszerűen fedhetetlen volt, nem lehetett támadni az engedelmességben, az egyenességben, a törvény betartásában. Az ő szemében az Isten törvénye szent, igaz és jó. És mit mondott ennek az eredménynek az elérésével kapcsolatban Pál apostol? Emlékeztek rá? Minek ítélte saját maga is? Kárnak és szemétnek. Miért? Mert Krisztus nélkül, ezt kell mondanom, hogy Pál apostolnak már majdnem sikerült az önmegváltás. Már majdnem sikerült. Mert az Isten minden szavát komolyan vette. Csak azt nem vette komolyan, hogy ez csak akkor érheti el az ember, és csak fokról fokra, és csak lépésről lépésre, ha nem ő irányítja a saját életét, hanem Krisztus lakik benne. És akkor ez a győzelem kié? Ez nem az enyém. Ezért teszik le a lábukat a trón előtt, bocsánat, a koronájukat a trón előtt az üdvözültek. Nem övzővék a győzelem. Ezt a győzelmet Krisztus érte el bennük. És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak. Én pedig te hozzád vegyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Az elején nem mondtam, de most ehhez a ponthoz ideérek, itt mindenképpen szeretném említeni. Jézusnak nem sok gondolatát jegyezhették fel a tanítványok, amit imádkozott. A Gecsemánéban valamit hallott János, mert ott leírt meg Máté, hallotta tőlük, nyilván Péter, Jakab, ők voltak jelen, tehát valamit hallottak, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom. Biztos, hogy nem ezt az egyetlen mondatot mondta el Jézus. Ott hosszú perceken keresztül sírva könyörgött az atyánál, hogy végre tudja hajtani a megváltás tervének ennek a legsúlyosabb szakaszát. Érdekes, majd ez itt a főpapi imában is előkerül. Az emberi természete húzta vissza Jézust is. Nem a bűne, mert ő benne nem volt ilyen. Nem az Istentől való menekülése, mert ő benne ilyen soha nem volt. Ő mindig ragaszkodott az atyához. De itt a legválságosabb órában Jézus úgy érezhette, hogy ezt nem fogja tudni elviselni ebben az emberi természetben, amikor egyre jobban nehezedett rá a világ összes bűne, és ezért mondja azt az atyának, ha lehetséges, múljék el tőlem. Tehát nem azt mondta, hogy múljék el, hanem azt mondta, hogy ha lehetséges, múljék el, és amint ezt kimondta, mit mondott utána, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ilyen módon terhelte Jézust a 4000 éve legyengült emberi természet. És a végén, amikor mint egy halott rogyott össze a 3. imádságnál, és kiütötte az orcáját, már nem csak a veríték, hanem megpattantak a hajszálerek, tehát véres verítéket lehetett látni az arcán, akkor jelent meg az angyal. És akkor mit csinált az angyal? Adott neki egy természet feletti testet? Adott, kicserélte a természetét? Ezt nem tehette, hiszen ezért született ebben a természetben, mert ebben a természetben kellett győzni a bűn felett. Megerősítette abban, hogy itt ki a poharat. Csak annyit tehetett az a mennyei angyal, amit Mózes és Illés is tett vele a hegyen. Uram, vidd végig, mert csak ez a megoldás. És Jézus azért tette ezt meg, vállalva azt a kockázatot, hogy lehet, hogy végleg elszakad Istentől, azért tette ezt meg, mert ennyire szeret bennünket, hogy mindenáron meg akar menteni. Amikor elmondja a búcsú beszédeit Jézus, ott a szövegben olvashatjuk is, hogy keljetek fel, menjünk innen, tehát elhagyják az utolsó vacsora termét, és igyekeznek a Getsemáné kert felé. Nyilvánvalóan Jézus biztos, hogy nem eshetett abba a hibába, mint amiben sokan mi esünk, hogy az imádságunkkal szeretnénk oktatni is egyúttal. Időnként még az Istent is. Nem hiszem, hogy ő a tanítványok kedvéért mondta ezt hangosan, hanem így alakult, ez volt az életszerű, ez volt a természetes, hogy most szívből fordult a mennyei atyához ezekkel a gondolatokkal. Ezek kavarogtak a szívében. És fordult a mennyei atyához, hogy nekünk örök életünk lehessen, és könyörög hozzá, hogy egyek legyenek, mint mi. Mennyire egy az Atya, a Fiú és a Szentlélek? Nem tudjuk emberi fogalmakkal körülírni sem azt az egységet. És látjátok, hogy az eddigieknek is teljesen összhangban az eddigiekhez képest, hogy egyek legyenek, mint mi. Bocsánat, hogy visszakagyarodok ehhez a kérdéshez. Szokták mondani, ha valaki úgy prédikál, hogy mindig Ádám Évától indul ki, ott lehet, hogy baj van. Hát most velem is lehet, hogy baj van. Menjünk Ádám Évához. Amikor azt mondta a három isteni személy, ezért van többes számban az első fejezet 26. versében, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, akkor ezt is mondták. Teremtsünk a mi egységünkre embert. És persze egyedül volt Ádám, erre mondja az Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, teremtette hozzá a másik egységet, akik ketten egységbe kell, hogy legyenek, és persze az Istennel is egységben legyenek, ez volt Éva. És ha ebből a szempontból szemléljük a paradicsomi történetet, akkor azt kell látnunk, igen, most mikor követte el a bűnt Éva, amikor oda ment a fához, vagy amikor elfogadta kígyótól Ádám, amikor kapotta a feleségétől, amikor egymástól egy kicsit ellazultak, elváltak, akkor már olyan állapotba kerültek, hogy nem volt meg az egység, ami őrizné őket, és azonnal szakadt az Istennel való kapcsolatuk is. Akkor követték el, és ilyen szempontból teljesen egyenrangú a két félnek a bűnelkövetési ideje. Ádám, amikor engedte, hogy Éva eltávozzon tőle, Éva, amikor elhagyta a férjét. Megszakadt az emberek közötti egység, mi lett a gyümölcse? Megszakadt az Istennel való egység. És ha ezt mondja, igen, Sátán tudta, amikor az első szombatot szemlélte irigykedve, hogy amíg ezt az egységet ő nem bontja meg, amíg ennyire természetes egységben él az első emberpár Krisztussal és egymással, addig ezek nem fognak oda menni a fához. Ugyanakkor ő nem kísérthette őket, mert korlátozta az Isten az ő kísértését ahhoz a fához. Valami miatt, nem tudjuk miért, nem megmagyarázható, mert akkor baj lenne, meg tudnánk magyarázni a bűnt is. Ádám Éva nem törődött annyira az egymás közötti egységgel. És szakadt minden. Amikor ezt mondja Jézus, hogy egyek legyenek, mint mi, akkor ezzel ezt mondja ki, hogy újra a bűneset előtti állapot legyen a tanítványai és az Isten közötti kapcsolatban. De van egy nagy probléma, ami lehet, hogy egyeseknek probléma, hogy a tanítványok közötti kapcsolat is ilyen szintű legyen. Még nagyon sokszor szól az egységről ezután. És ezért könyörök. Ezért könyörök. Szoktam mondani, nem helyes, de azért mégis mondom megint, Jeruzsálemnek 12 kapuja van. Ha valakit nem bírok elviselni, bár keresztény testvérem, nem baj, ő bemegy azon a kapun, én meg ezen. Ez nem fog működni. Értitek? Ha itt nem tudom elrendezni a kapcsolatomat, ha itt nem tudok egységre jutni, mert ő másképp gondolkodik, mert ő egy kicsit másképp lát dolgokat? Na nézzük tovább a szöveget. Mikor valék valók a világon, és megtartám őket a te nevedben, akiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszed közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. A veszedelem fia miért veszett el? Ma tanulmányoztuk délőtt, bár itt a belső teremben kevés időt jutott rá, De nyilván ti is tudjátok. Az igazi baj az volt Júdásnál, mert a többi tanítvány sem másképp gondolkodott ám, mint Júdás. Hát még Jézus, mikor a mennybe megy, még akkor is mondták a zsidóknak a frázisát, ugye, hogy most állított helyre az... Tehát ők se gondolkodtak másképp, csak hogy Júdás kezdett leszakadni Jézusról. Kezdte egy kicsit alább hagyni, tudta ő jól, hogy Jézus Isten fia. Egész pontos, többször tapasztalta. De kezdett alább hagyni Júdásnál, hogy Jézustól függ. Úgy gondolta, hogy Jézus valóban szent, valóban az Atya küldötte, valóban jött megmenteni az embereket, és nagyon tökéletes, amit csinál, csak ehhez a földi világhoz ő nem ért, ahhoz én értek. Nem lehet ennyit ájtatoskodni, meg ennyit lelkizni. Ez így nem fog működni. Itt véres valóság, tessék, akarják megfeszíteni, majd leszáll a keresztről, és végre bebizonyítja ez, micsoda álszemérem ez, meg micsoda, ezt gondolta Júdás. Hogy ő hozzá segíti Jézus, nem úgy tőle vár valamit, hanem ő segít neki. Nézzük tovább. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják magukban. Persze megint visszakére idéznünk a 15. fejezetet, ne tegyük most meg, otthon tegyétek meg, érdemes ezen elgondolkodni. Az igazi keresztény élet, a Krisztusban való közösség élete, az örömteli, az nem savanyú uborka kereszténység. Az nem egy állandó rettegés mindentől, hogy vajon megfelelek-e a törvénynek. És nem a féktelen kritika lelkületének mérgező légköre veszi körül az ilyen embert. Az örül. Az örül annak a másik embernek, akiben szintén a Krisztus öröme van meg, vagy ha nincs meg benne a Krisztus öröme, akkor segíti hozzá. Az én örömöm. Én a te igédet adtam, nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amit hogy én sem e világból való vagyok. Nem azt kértem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Érdemes ezt az igét is nagyon komolyan a gyakorlati életünkre nézve meggondolnunk. Nem akar szerzetes kolostorokba kigyűjteni bennünket az Isten. Nem akarja, hogy életidegenek legyünk minden más gondolkodású emberhez képest. Ő azt akarja, hogy ott éljünk közöttük. De a szívünkben ne legyen ott a világ szeretete. A kettő között nagyon-nagyon-nagyon nagy különbség van. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. János evangéliuma első fejezetében mit olvasunk? Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Ó, nagyszerű, szenteld meg őket a Bibliával. De itt jóval többről van szó. Ugyanúgy, mint a megismerni kifejezésnél. Az igazság az nem valami, hanem valaki. És ez minden vitán felül kell, hogy álljon. Lehet, hogy mi az igazságból keveset ismerünk, vagy egyikünk másképp látja, mint a másik. Ez előfordulhat. De ha úgy tekintünk az igazságra, hogy az nem valami, hanem valaki, akkor amennyit megértettem az igazságból, Jézus Krisztusból, akkor az az áldásomra fog válni. Szenteld meg őket. Áld meg őket. Megint csak. Mit jelent a megszentelés? Mit jelent a megszentelődés? Nem oda szentelt életről van itt szó? Hát dehogy nem. Nem arról van szó, hogy oda szenteltem, oda raktam az életemet Krisztusnak, hogy ő bánjon vele? Amikor olvassuk az igét, persze, hogy tudjuk, imádkozni kell előtte, és a többi. Igen, megtörténik, de mi van akkor, hogyha ez mechanikussá válik? És mi van akkor, ha nem teszem elég nyitottá a szívemet az ige befogadására? Szenteld meg őket, hogy a személyes kapcsolat függvénye egyre jobban kialakuljon mindenkibe. Hogy érezze az az ember, akit az Isten tud vezetni már előre, és halad lépésről lépésre előre, hogy minél közelebb vagyunk Krisztushoz, annál inkább rá kell döbbennünk, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk nélküle. És mekkora szükségünk van rá személyesen. Nagyon fontos Jézus példamutatása. Anélkül elképzelhetetlen a keresztény Krisztus követés. De kevés a példamutatás. A személyes jelenlét kell. Az Isten személyes uralma és jelenléte a szívünkben. Enélkül nem fog működni az igazi megszentelődés. Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. Micsoda hatalmas dolog, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Odaadta végleg. Ezért van, hogy Jézus megőrizte örökké valóságon át most már az emberi természetét is. Persze, ami dicsőségessé vált. És ezért állhat meg az Atya színe előtt, mint főpap az emberiség képviselője. Micsoda küldetés volt, mikor az Atya eldöntötte, hogy Jézus jön megmenteni minket. Ugyan ez a küldetése minden kereszténynek. Nekünk nem szabadna utálnunk azokat, akik nem a mi felekezetünkhöz tartoznak. Nekünk nem szabadna emlegetnünk, hogy melyik az a felekezet, amelyik a fenevad bélyege, meg egyéb. Nem ezzel kell foglalkozni. Hanem az, hogy annyira szereti Krisztus azt az embert, aki egyelőre nincs meg abban a világosságban. De lehet, hogy időnként jobb a kapcsolata, mint némelyikünknek az Úrral. Vannak nekem juhai más aklokban is, és a végén lesz egy nyáj és egy pásztor. Nem szabad úgy gondolkodnunk, hogy valaki részeges, akkor már eleve ott van az előítélet. Valaki migráns, akkor már, értitek? Szóval nem, ez nem. Jó, igen, persze, akkor másokkal kicsit. És a testvér a testvérrel? Ne nézzük tovább. Én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. Megint, ha az igazság az Krisztus, akkor látjuk, hogy mennyire nem az emberi teljesítmény függvénye a megszentelődés. Én oda szenteltem az életemet. Lehet, hogy Jézus nem egészen szentelte oda az életét? Merjük ezt kétségbe vonni? Hát az lehetetlenség. Ugyanilyen mértékig kell, hogy mi is oda szenteljük magunkat. Na, de hát erről mondja Pál a római levélben. Ha meghaltatok Krisztussal együtt, akkor most már ne uralkodjon a bűn rajtatok. Nem azt mondta, hogy akkor el fog tűnni a bűn. Nem, az nem tűnik el, egészen halálunkig nem tűnik el. A bennünk lévő romlottság, a rosszra való hajlam nem tűnik el. De már nem uralkodhat rajtunk, nem diktálhat. Ha elbuktat, azonnal tudjuk, hogy milyen gyűlöletes. És fordulunk Krisztushoz, és kapjuk a kegyelmet. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te, én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Amikor az ember tapasztalja, hogy azért az egység ez még eléggé hibázik, és azt mondjuk, hogy hát ez gyönyörű, amit imádkozik Jézus, de ezért ez teológia. Tudjátok, mit jelent a teológia? A logosz az a beszéd, az Istenről való beszéd. És akkor jönnek a problémáink, amit olvasunk az apostoli levelekben, Máté evangéliumában és a többi, vigyázat, ott antropológia van leírva. Nem hiányzik belőle a teológia, de ott az antropológia a lényeg. Hogy de mi ilyenek vagyunk, de ez meg az, meg az egységnek milyen okai vannak, milyen hiánya van, és a többi, és a többi. Ha a teológiát, amit itt Jézus imádkozik, ő persze nem teológus volt, és nem szerkesztette ezt a beszédet, ez volt a szívén. Ezért mondja ezeket a gondolatokat. És azt mondjuk, ez nagyon szép, de ez az egység, ez nem, ez elérhetetlen, mert a másik az így gondolkodik, meg ezt csinálja, meg azt csinálja. Amikor látjuk ezt a kritikai lelkületet, akkor miről van itt szó? Nem hiszünk abban, hogy az Isten képes megteremteni ezt az egységet. Kétségbe vonjuk Isten ígéretét, hogy egyé tesz bennünket. Sőt, még a más akolban levőket is egynyájjá teszi velünk. Ez fölmerül bennünk, hogy az Isten olyan tehetetlen, hogy mi annyira össze vagyunk zavarodva, hogy ezt már ő se tudja kibogozni. Ez lehetetlenség. Hogy mindnyájan egyek legyenek, mint te, én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Kétségbe vonjuk Isten szeretetét. Van türelme az Istennek hozzánk? Hát, ha csak a magam életét nézem, azt mondom, hogy óriási. Van türelmem a testvéremhez? Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Emlékeztek rá, hogy az elején mondtam azt a Getsemáné kerti küzdelmével kapcsolatban, hogy azt mondta Jézus, hogy Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. És azonnal a cápolatát is mondja, hogy de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Itt nem ismer semmiféle megalkuvás, még az Atyával szemben sem Jézus. Azt mondja, hogy akarom, hogy ott legyenek. Ha Jézus akarja, hogy ott legyünk, akkor még mi bajunk? Bocsánat, tudom, ez kicsit meredek, de tényleg, mi problémánk van? Jó, erre elkezdjétek sorolni, hogy mennyi. Tudom, egyénenként néhányatoknak ismerem a súlyos problémával a küzdés, nem fogok én se kipakolni, mert nekem is vannak problémáim. De ő akarja. Tudjátok? Jó, hogy üdvözüljük. Rendben. De hogy egy testként, egy közösségként. Itt nincs elit csapat, aztán még a futottak még. Nem így mennek a mennybe. Egy közösségként. Ezt akarja Jézus. És nem fél megfogalmazni az Atyának, Atyám, akarom, hogy akiket nékem adtál, ott legyenek. Igazságos Atyám. És a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Nagyon sok gondolat van még ebben az imában, de érdemes tovább gondolnunk. Érdemes közelengedni a szívünk az Isten szeretetét, és ha jönnek konkrét problémák az életünkben, akár testvérekkel, vagy bárkivel kapcsolatban, főként, amikor én nem tudok tenni semmit, mert esetleg a másikon múlik valamilyen lépés, hogy megtegyen, vagy bármi zavaros, van bőven zavaros az életünkben. Tudjátok, mi a legjobb módszer? Hogy az az öröm megint ott legyen a szívünkben, hogy ne a feszültség, ne az álmatlan éjszakák uralkodjanak rajtunk, hanem az öröm. Tudjátok mi? Próbáljam félretenni a problémákat, mert úgyse tudok rajta változtatni. Tudjátok, az a baj, hogy időnként valóban átadottan imádkozunk, és azt mondjuk, hogy Uram, ezt a problémát nem tudom megoldani, én leteszem ezt a te lábadhoz. Te tegyél valamit. Aztán mi történik? Éjjel fölébredek, és egy kicsit visszaveszem, még egy kicsit rágok rajta, hát ha puhább lesz. Ilyenek vagyunk. Tanuljuk meg, amit nem tudunk változtatni. Ami teljesen érthetetlen kilátást ad, és ami akár fenyegető. Adjuk át. És hagyjuk ott. És higgyük el, hogyha Isten akar valamit, és én ezzel az akarattal egyet tudok érteni, akkor ő majd megoldja. Isten akarat az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Igen, ez is bent van a Bibliában. De miért nem jut el minden ember az igazság ismeretére? Mert ők nem akarják. Hát ne legyünk olyanok, mint a Jeruzsálem, ahogy mondta Jézus, hogy hányszor akartam, de te nem akartad. Ne legyünk ilyenek. És ne reszkessünk az üdvösségünkért. Ne reszkessünk a jó kimenetel miatt, hogy vajon bekövetkezik, vagy nem. Adjuk át a problémát, amin nem a mi felelősségünk már változtatni. És ő akarja, hogy egyek legyünk, amiképpen ő egy. Ez az egyetlen megoldás. És ami ebben a megoldásban gondolkodunk, és személyesen befogadjuk Krisztus vigasztaló, bátorító jelenlétét, akkor még meg sem oldódtak a problémák, és már érezzük azt a belső rövet. A 130. Zsoltára emlékeztek, ugye? Mélységből kiáltok ülök. Semmi nem történik változás körülötte. Nem tudjuk, mi a problémája Dávidnak, de semmi nem történik javulás. És mégis micsoda lelkendezéssel zárul az a Zsoltár. Micsoda hatalmas dicsőség. Én kívánom, hogy a gyakorlati egyéni életünkre nézve, úgy, mint közösségi életünkre nézve, ez legyen a legfontosabb szempont. Egyé lenni Krisztussal, és ennek gyümölcseként ezt az igazi egységet formálni egymás között is. Amen.
Köszönjük az üzenetet, amit küldött az Úr nekünk, hogy a figyelmünket a mennyei szentek szentjébe irányítja az Úr, és az egység gondolata is nagyon, nagyon fontos, lényeges, és próbáljuk gyakorolni először a legszűkebb családi körben, utána a nagyobb családunk körében, a gyülekezetben is. És Isten tiszteletünket fejezzük be a 187-es ének első két versével, és imádság után pedig a harmadik verset énekeljük.
Tudom és érzem, Jézus enyém, boldogság, béke árad felé. Megtisztít vére, lelke vezet, tudom és érzem, nagyon szeret. Megváltott engem az üdvenyém, dicsérem Jézus, boldogan én. Megváltott engem az üdvenyém, dicsérem Jézus, boldogan én. Boldog a szívem, hogy rá talál, örömmel zengem eszem csodát. Lehajol érte a kegyelem, amíg csak élek, énekelek. Megváltott engem az üdvenyém, dicsérem Jézus, boldogan én. Megváltott engem az üdvenyém, dicsérem Jézus, boldogan én.
Urunk Istenünk, dicsérünk, magasztalunk téged, mert olyan tökéletes megváltási tervet dolgoztál ki, és valósítasz meg Jézus Krisztus által, amit mi emberi értelemmel alig-alig tudunk felfogni. Köszönjük, hogy méltatlan, időnként rád súlyosan szégyent hozó híveidre is nem úgy tekintesz, hogy ő már mindent elrontott, hanem úgy tekintesz ránk, mintha Jézus Krisztus lennénk, ha megbánjuk bűneinket, és ha hozzád tesszük, és a lábaidhoz tesszük le a mi súlyos problémáinkat. Kérünk, jó atyánk, taníts meg bennünket, hogy mind hitelesebben, és mind folyamatosabban tudjunk elrejtőzni benned, és amit ígértél, valósítsd meg a mi egyéni, családi, gyülekezeti életünkben. Azt az egységet, amiért, Urunk, te könyörögtél közvetlenül kínszenvedésed előtt. Ez a legfontosabb, és talán ma ebből van a legkevesebb közöttünk. Add, hogy ez igazi valóság lehessen, hiszen te tudod ezt megtenni, és egyedül te tudod megtenni. És szeretnénk egyáltalán nem kételkedni a te tehetségedben, Urunk. Add, hogy ez a hit erősítsen, bátorítson mindnyájunkat. Jézusunkért. Amen. Megtartja Jézus életemet, békesség lakja a szívemet. Hirdetem híven üzenetét, örködve várom jövetelét. Megváltott engem az üdvenyém, dicsérem Jézus, boldogan én. Megváltott engem az üdvenyém, dicsérem Jézus, boldogan én. Ne félj, mert megváltottalak téged. Neveden hívtalak, enyém vagy.